Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Egyértelműen sikeresnek és eredményesnek tartja az egyetemi modellváltást és a felsőoktatás szerkezetének átalakítását a területért felelős kulturális és innovációs miniszter. Csák Jánossal beszélgettem.
De azt mondtuk, hogy az egyetemeinknek nőjön a hallgatók iránti vonzereje. Ez úgy tűnik, hogy bejött. Két évvel ezelőtt 90 ezer hallgató jelentkezett, most 120 ezer ember. Tehát a magyar kínálat mind az átalakult egyetemeknél, mind az állami kezelésben maradt egyetemeknél nőtt. Azt mondtuk, hogy nőjön, javuljon a tudományos teljesítmény. A publikációk száma nőtt, meg mégpedig nagyobb presztízsű folyóiratokban. Az együttműködések egyetemek között, kutatási együttműködések száma nőtt. A harmadik, amit mondtunk, hogy javuljon a beágyazottsága ezeknek az egyetemeknek, tehát kapcsolódjanak vissza részben a környezetük társadalmi életébe, részben pedig a gazdasági életébe. Az látszik, hogy a szabadalmak száma például, amelyeket az egyetemek bejegyeztek, azok is nőttek. Egy nagyon pontos mérési rendszerünk van, tehát az, hogy az állam, mint megrendelő, milyen követelményekhez, ugyanúgy, mint a kultúrában, milyen követelményeket támaszt azért, hogy az egyetemek megkapják ezt a pénzt, ott nagyon szépen megvan, hogy oktatási teljesítmény, kutatási teljesítmény, innovációs, illetve társadalmi beágyazottság teljesítmény. Egyértelműen nőtt a magyar felsőoktatásnak a minősége. Ezt azzal is tudom igazolni, hogy jelenleg 320 ezer hallgató van a felsőoktatásban, amiből 42-43 ezer a külföldi. Ez 13-14%-kal már benne vagyunk a világ 15 legjobbjában. Ami azt jelenti, hogy a rendszerünk az nagyon vonzó. Ez 10 évvel ezelőtt, képzelj el, csak 10 ezer külföldi volt. De több mint négyszeresére nőtt ez a szám.
És ez miért fontos ez az egyetemeknek bevétel, vagy egyáltalán a nemzetközi kapcsolati háló miatt fontos?
Mind a kettő, pontosan jól mondja. Ugyanúgy, mint a kultúrában, végülis a vevő mondja meg, hogy valami jó minőségű vagy nem. Ha mind a magyarok, mind pedig a külföldiek vonzónak tartják, és ez vonatkozik műszaki tudományokra, orvostudományokra, bizonyos mértékig társadalomtudományokra is, az azt jelenti, hogy a kínálat olyan, ami versenyképes, hiszen egy család vagy egy hallgató az azt szerint dönt, hogy hova megy egyetemre, hogy mi annak az értéke. Mi annak az ő életciklusában az értéke? Mennyire értékes az a diploma? És ebben jól állunk. Na most én úgy gondolom, hogy az a tényleg óriási siker, ami a magyar gazdaságpolitikában 2010 óta történt, hogy a világ legnagyobb márkái itt vannak Magyarországon. És itt most éppen a napokban nézegettem a 10 legnagyobb exportőrünket, amiben persze vannak autógyárak, persze. Melyik ország az, ahol Mercedes, az Audi, BMW, most már a BYD ott van? Van ugye az energiatárolóknak, de azon a listán vannak szolgáltató cégek, informatikai cégek, amerikaiak, magyarok, koreaiak, ami azt jelenti, hogy létrejött egy alapvetően robosztus feldolgozóipari tudás és láb, ezt igazolja egyébként a gazdasági fejlettségi index, amelyik azt mutatja, hogy az exportunk milyen bonyolult, és ebből most jött el az idő, hogy átlépjünk egy sokkal magasabb szintű tudásgazdaság irányába. Na most az egyetemek, és az egyetemen részben a hallgatók, de a hallgatók, minél több külföldi hallgató van, annál több külföldi tanárt is be kell vonjunk, hiszen nagyjából olyan 10-1 az aránya a hallgatók és a tanárok között. Az, hogy a magyar egyetemi rendszerben minél több külföldi legyen, és Magyarország arról legyen ismert, hogyha ide jössz, akkor tudásra tehet szert, az a következő lépésünk. De azért volt, hogy már zseniális az a terv 2010-ben, hogy először a gyártási, feldolgozóipari, munkaalapú társadalmat hozzuk létre, mert ha nincsenek itt mondjuk új hajtásláncokkal foglalkozó gyárak, vagy informatikában, biztonságtechnikával foglalkozó gyárak, arra üres, hogy mondjam, zöld mezőre nem lehet magas szintű kutatást építeni. Most a HUNREN-ben, a Magyar Kutatási Hálózatban, ott van egy pár olyan terület, ahol Magyarországnak van hagyománya, ilyen például a nukleáris kutatás, szubatomi részecskék, ilyen az egészségügy, ilyen az anyagtudomány, és azt tudom mondani, hogy például megyek Szegedre, és Gerard Mourou, a Nobel-díjas 2018-ban kapott fizikai Nobel-díjat, alá fogja írni, hogy ide jön a Szegedi Egyetemre kutatónak. És ott az ELI-ben, Extra Light Laser központunkban fog kutatásokat végezni. És az idén még legalább két Nobel-díjast ide fog hozni a műhelyükkel együtt. Társadalomtudományban, élettudományban. Tehát a visszatérve, például Szegeden az ELI, a Szegedi Egyetem, és az üzleti szféra összekapcsolásáról van szó. Ugyanezt történik Debrecenben a BMW-vel, illetve a CATL-lel. Az egyetemen célzottan olyan képességeket fejlesztettünk ki, ami szolgálja ezt az autóipari értékláncot, és ugyanakkor a szakképzésben pedig azt a réteget, annak a rétegnek a képzését is biztosítottuk, amely aztán ez alátolja, hogy ez robosztus módon a feldolgozó ipari termelésben is létrejöjjön. Tehát egy nagyon komplex, megint mondom, értéklánc szemléletű építkezésben vagyunk.
Még visszatérve a felsőoktatás rendszerére, az jutott eszembe, hogy azért olyan kell határvonalat húzni, vagy különbséget tenni modellváltott egyetem és a hagyományos, úgymond klasszikus formában működő egyetemek között. Ugye nagymúltú egyetemek, például az ELTE és a BME még maradt, és vélhetően marad is a klasszikus állami fenntartásban. De ugyanakkor azért a kormányzati kommunikáció szintjén, minthogyha az derül neki, hogy a sikerzáloga a modellváltott egyetemen tanulni. Legalábbis a hallgatóknak ugye a kétharmada modellváltott egyetemen tanul, de érdemes ilyesfajta különbséget tenni, vagy azért feltételrendszerben, kondíciókban, anyagi kondíciókban, oktatási minőségben ugyanaz?
Magyarországon vannak különböző modellek. Kialakítottuk a modellváltott egyetemeket, ahol, ahogy mondtam, oktatási, tudományos kutatási, társadalmi, illetve innovációs beágyazottsági szempontokból az állam kötött egy 25 éves szerződést az egyetemekkel, 6 évre konkrétan lerögzítve a szabályokat. Úgy tűnik, hogy egyik egyetem sem akar visszaváltozni állami egyetemmé. Kaptak szuverenitást, átalakult a rendszerük.
És államiak sem akarnak...
Ezt akarom mondani, hogy én nem tudhatom, hogy mi jár a szenátus, a rektorokkal persze beszélek az állami egyetemeken, de én nem tudhatom, hogy a szenátus fejében mi jár.
Tehát ha az jár a fejükbe, akkor ez egy nyitott kapukat?
Teljes nyitott kapu. Hogyha az jár a fejükbe, hogy maradnak állami egyetemek, az látszik, hogy az állam az mindig bizonyos mértékig a világgazdasági környezet, a belső makrogazdasági környezet, most ugye infláció, háború, olajár, energiaár miatt évről évre gazdálkodik. A KEKVA egyetemek kiszámíthatóan 6 évre előre tudnak tervezni fejlesztést, működést, mindenfélét. Az állami egyetemek úgy döntöttek, hogy ők nem akarják ezt kihasználni. De azért hoztuk létre ezt a két modellt, és még vannak persze a magánegyetemek, hogy mindenkinek nyitva van az ajtó, hogy melyiket választja. Én mély tisztelettel viseltetek azok iránt, a professzorok iránt, akik az életük verejtékével, munkájával elérték azt, hogy a kollégáik megválasszák őket a szenátus tagjának. Nem venném magamnak a bátorságot, hogy az ő cipőjükbe képzeljem magam. De ha nekem azt mondanák, hogy itt van egy másik létező modell, van egy univerzum, abban van egy ilyen modell, olyan modell, van egy magánmodell, van egy modellváltott modell, hogy ebből választhatok, akkor ő mérlegelhet. Most ugye nagyon gyakran az történik, hogy ja, én nem akarok modellt váltani, de kérem ugyanazokat a feltételeket. Ez olyan, mint hogyha lenne egy, nem tudom, egy Fiat, meg egy Lamborghini. És akkor azt mondanám, hogy ugyanazt várom el a Fiattól, mint a Lamborghinitől.
Mindenesetre a modellváltott egyetemeken tanulók most nem vehetnek részt az Erasmus programokban, most minthogyha csönd lenne e körül, megfeneklettek a tárgyalások. Ha jól tudom, akkor idén június 30-áig biztosított a program, de hát ez már egy nagyon közeli határidő. Utána mi lesz?
Hát a megfeneklés az ugye egy szenvedő szerkezet. Itt nem megfeneklésről van szó, hanem tavaly november óta a brüsszeli intézmények nem hajlandók választ adni. Vannak tárgyalások, mindig mondanak valamit, ez egy óriási hidra, ami Brüsszelben van. Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, az egyik azt mondja, hogy ezzel függ össze, azzal függ össze. Egyértelműen arról van szó, hogy jogtalan megkülönböztetéssel élnek európai polgárokkal szemben. Ez vonatkozik a tudományos kutatókra, tehát az Erasmus hallgatói és kutatói, oktatói csereprogramjára, és a Horizontra kutatások fejlesztésére. Tehát nem megfeneklett, hanem nem adnak választ, és nem hajlandók elismerni, hogy jogtalanságot követtek el. Az akadémiai szabadság és az emberi szabadság elleni jogtalanságot.
Ezt pótlandó indul egyébként a Pannonia? Ezt pótlandó indul a Pannonia program? Vagy ez teljesen független ettől?
Hát végül is az időbeli egybeesés az úgy tűnik, mintha pótolná, de ezt régen meg kellett volna csinálnunk, hiszen az Erasmus az csak Európára vonatkozott, volt az Erasmus Plus, ami globális, de minden esetre most 10 milliárd forint Pannonia programot elindítottunk, amivel a világ bármely jó egyetemére eljuthatnak a hallgatóink, és a Horizon program révén pedig a magyar egyetemek bekapcsolódhatnak különböző nemzetközi együttműködésekbe, nem csak Európán belül. Egyébként csak mondom, hogy például a tudományos kutatási együttműködésben a britek, a svájciak, a norvégok ugyanebben a cipőben járnak. Tehát nem kell azt gondolni, hogy az Európai Unió valójában az egy szuper tudással rendelkező, objektív és optimót kereső intézmény, hanem az egy súlyos érdekérvényesítő intézmény. Azért zárják ki a magyarokat, a svájciakat, meg a briteket, mert félnek a versenyünktől. Azért vegyük figyelme, tavaly 2 Nobel-díj, 5 Nobel-díjat adnak egy évben. Abból 2 magyarok nyertek meg, mind a ketten itthon tanultak. Krausz Ferenc, aki egyébként az ELI-ben is, Szegeden is dolgozik, most vállalta el a Nemzeti Kiválósági Kutatási Tanácsnak a vezetését. És fantasztikus programot raktak össze ott a kollégák, Frany Tamás elnök úrral, az MTA elnökével, és Gulyás Balázsral, ugye a Hunrendnek az elnökével, mindegyik testület a Nemzeti Tudományos Tanácsba, a Kutatási Kiválósági Tanácsba is konszenzussal választott, meg a Hunrendnek az igazgatósága, vagy irányító testületébe is konszenzussal választottuk ki azokat az élő természettudománnyal, élettelen természettudománnyal, és kisebb mértékben társadalomtudománnyal foglalkozó, bölcsészettel foglalkozó kollégákat, akik óriási nemzetközi tapasztalattal, óriási saját teljesítménnyel tudnak dönteni ezek fölött a források fölött.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen nem tiltják a mesterséges intelligencia használatát, sőt, inkább bíztatják is erre a diákokat, mondta az ELTE podcastjában Csaba István egyetemi tanár, aki szerint a diákok számára a használat legnagyobb veszélye az lehet, ha nem tudják, mikor színezi ki a gép a tudást. Domanics András összefoglalója.
Mára már szinte mindenütt jelen van az ELTE-n a mesterséges intelligencia, mondta az Egyetem Tudománykommunikációs podcast adásában Csabai István akadémikus, az ELTE-TTK komplex rendszerek fizikája tanszék egyetemi tanára.
Van egy nagy hazai együttműködés, mesterséges intelligencia nemzeti labor, ebben benne van a informatikai kar, benne van a matematikai intézet, benne van a fizikai intézet, de tulajdonképpen az ELTE-nek szinte minden karán megjelenik a kutatásokban, tehát nyelvi elemzésekben egyértelmű, régészeti kutatásokban használják, és sorolhatnám még ezt, tehát igazából azt lenne könnyebb felsorolni talán, hogy hol nincs, de ahol nincs, ott is hamarosan lesz.
Csabai István hangsúlyozta, arra törekednek, hogy ne csak a mesterséges intelligenciát kutassák, de együtt is működjenek azok a szakemberekkel, akik értik az adott szakmai terület igényeit, így dolgoznak együtt kórházakkal és nemzetközi kutatócsoportokkal is.
Ami most szerintem a legnagyobb kihívás igazából, hogy tud-e olyan problémákban segíteni nekünk a mesterséges intelligencia, amit az ember önmaga nem tudott megoldani. Az a kihívás, hogy olyan dolgokat meg tud a mesterséges intelligencia válaszolni, amire az embernek abszolút nincs válasza, illetve az embernek a valamilyen szempontból limitált kapacitása nem engedi ezt meg.
Mára már szinte az összes hallgató megismerkedett a mesterséges intelligencia használatával, tette hozzá az egyetemi tanár.
Nagyon népszerűek ezek a nyelvi modellek, ChatGPT és társai, és tapasztaljuk is igazából, hogy még beadandó feladatokba használják ezeket a módszereket, de általában ezt nem tiltjuk, hanem inkább biztatjuk őket, hogy használják, de ésszel használják. Az a nehézség benne, hogy annak, aki nem tud még sokat, vagy éppen tanul, nehezebb eldöntenie, hogy melyik információban bízhat meg. Azt mindenki tapasztalt, hogy nagyon meggyőzően tud olyan dolgokról is beszélni a mesterséges intelligenciát, tehát mint egy rossz diák, amiről gőze sincs.
Csabai István szerint a mesterséges intelligencia velünk marad és egyre több helyen megjelenik, ráadásul felgyorsult formában. A professzor arra bíztat mindenkit, hogy ne féljen kipróbálni, használni a mesterséges intelligenciát, és legyenek kreatívak, ki mire tudja majd hasznosítani.
Mesterséges intelligencia képzés indult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a képzés gyakorlati jellegű, a jelenlegi mesterséges intelligencia rendszerek használatára fókuszál. A képzésről Domanics András kérdezte Cserei Györgyöt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánját.
Ez a képzés egy szakirányi továbbképzés. Ráadásul ez a képzés, ez a bölcsészettudományi karra közösen indított képzés. Azt gondoljuk, hogy a most megjelent technológiák, a mesterséges intelligenciában történt radikális előrelépés, az nagyon sok mindenre és mindenkire hatással lesz. És ezért szeretnénk fölkínálni azt a tudást ennek a képzésnek keretében, hogy a legmodernebb AI eszközöket, vagy mesterséges intelligencia eszközöket hogyan lehet használni, mire lehet használni. És azt gondoljuk, hogy ez nem csak elsősorban informatikusoknak van, sőt, hanem akiket itt megszólítunk, azok marketing szakemberek, jogászok, gazdasági szakemberek, vagy vállalati vezetők, társadalomtudományokkal kapcsolatos szakemberek. Az embereknek a munkáját meg tudja könnyíteni, ha tudják, hogyan lehet használni. És nem csak szövegre, hanem képre, hangra, sőt, lassan mozgó képre is megjelennek ezek az eszközök, amelyek adnak egyfajta szabadságot úgy, már a használóknak, hogy van néhány korlát is, és vannak limitációk, amit azért figyelembe kell venni, de ha jól használja az ember, akkor hatékonyabban lehet ugyanazt a munkát elvégezni.
És adott esetben vannak íratlan vagy írott etikai szabályok is.
Abszolút. Tehát, hogy ennek a képzésnek a keretében mi azért beszélünk alapokról is. Több mindenről. Tehát az etikai, nyilván ezért bölcsészettudományi kar oldalról indult, tehát az etikai jogi kérdések is felmerülnek, és beszélünk róla. Beszélünk a nyelvtechnológiáról, a mögöttes módszerekről, valamennyit az elméletről is.
A képzésben cél az is, hogy ne féljenek a diákok alkalmazni ezeket a rendszereket. Arra gondolok konkrétan, hogy ugye hát évről évre ez fejlődik, ők most megtanulnak valamit az egyetemen, de gyakorlatilag utána is fejleszteni kell magukat.
Igen, ez egy szakirányú továbbképzés lényegében. Azoknak, akik már egy diplomával rendelkeznek, általában dolgoznak. Számukra szeretnénk olyan tudást adni, hogy a legmodernebb technológiát ezt a munkájukba tudják használni. És ehhez adunk valamennyi elméletet, de az óvatosan sokkal inkább gyakorlatot szeretnénk adni. És mivel ez egy szakirányú továbbképzés, itt az éppen aktuális eszközökről tudunk beszélni.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Elindult a digitális témahét a 9. alkalommal megrendezett eseményhez. Határon innen és határon túl már több száz köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott, több mint 100 000 tanulóval. Kiemelt téma idén egyebek mellett az algoritmikus gondolkodás, a digitális biztonság és a digitális esélyteremtés. Füző Attilát, az Ökumenikus Segélyszervezet vezető pedagógiai szakértőjét Tatár Tímea kérdezte.
Már a kezdetekkor világos volt, hogy a digitalizáció világában nagyon fontos, hogy a diákok, de végül is a tanárok digitális írás tudása is fejlődjön párhuzamosan azzal az elképesztő sebességgel, ahogyan változik a technológia, amit használunk a mindennapi életben. Az iskolák, amelyek részt vesznek a témahét programjaiban, mini projekteket valósítanak meg. Minden évben vannak kiemelt témák, ilyenek például a digitális állampolgárság, vagy akár az algoritmikus gondolkodás, a digitális biztonság, a digitális esélyteremtés, illetve ebben az évben már a mesterséges intelligencia jellemzői, lehetőségei, veszélyei, új eszközei is felkerültek a palettára. Van is ilyen külön díj a pályázati folyamat során.
Hogyan zajlik maga a témáit? Hogyha jól tudom, akkor mintegy 100 000 tanuló vesz részt a programokon.
Ez így van. Az iskolák minden évben újra jelentkeznek erre a programra. Mindig megtervezik, hogy milyen projektekkel, hány projekttel jelentkeznek. Legalább 5 tanóra hosszúságban egy azonos témán dolgozik egy-egy diákcsoport, vagy akár egy egész iskola is. Ezeket a projekteket, vagy az eredményeket be is mutatják általában az iskolában, vagy azon kívül is, és azok az iskolák, amelyek egy kicsit bátrabbak, már pályázni szoktak, hiszen minden évben van a digitális témahéten pályázat is.
Mi az, amit ezeknek a résztvevő intézményeknek, diákoknak ad a témahét?
Egy digitális témahét projekt alkalmával egyrészt más módszerek is terítékre kerülnek, mint a tanév többi részében. Olyan készségeik fejlődnek a gyerekeknek, mint az együttműködés, a gondolkodás különböző szintjei, az, hogy megfelelő technológiákat használjanak a céljaik elérésére, az, hogy tudjanak prezentálni, tudjanak közösen alkotni. Ezek mind olyan készségek, amelyek a digitális írástudáshoz tartoznak hozzá, amelyre szükségük van, azt gondolom, a ma embereinek, gyerekeinek is.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszont hallásra!